Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Vendégem a stúdióban továbbra is Varga Vivian, a Tatai Platán Komplexum vezetője, és ígértem, hogy beszélünk ma arról, hogy mi történik a háttérben. Pár dolog már elhangzott, de ugye itt egy díjnyertes csapat életéről van szó, amely nem a trendeket követi, hanem a saját értékeihez ragaszkodva építkezik, ahogy Vivian is mondta, és akkor itt kapcsolódnék oda, hogy két Michelin csillag, hogy szakmai díjak, ti mégis azt mondjátok, hogy nem a csillagokban hisztek. Miért?
Igen, a Platán Gurmé étterem elindult, és úgy indítottuk el ezt, hogy nem jött akkor még a Michelin vidékre. Voltak hírek, hogy a Michelin majd figyelni fogja a vidéket.
De ugye ezt sose lehet tudni.
Ezt már mondták egy jó pár éve, majd alakul.
És tényleg így van, ugye, hogy nem tudod, hogy az ellenőrül ott?
Nem tudjuk, nem tudod. Sejtheted, de nem tudod. Onnan sejtheted, mi Istvánnal ezt többször megfogalmaztuk, hogy lehet, hogy több emberre hittük, hogy ellenőr, mint aki valójában volt.
De ők biztosan jót tettek.
Ugye ugyanazt teszi mindenki, hogy ez így egy ilyen, nem tudsz elővenni még egy menüt. De tényleg, ahogy így híre ment, hogy na, most úgy tűnik, hogy jönnek, és akkor gyanús alakok ellepték az országot, és figyelik, és nézők voltak nálunk is, tehát hogy azért így az éttermek tartják egymás között a kapcsolatot. Mi tagjai vagyunk a stílusos vidéki értelmiségnek, a Svétnek, meg egyébként is a többi étteremmel is, azért szerintem mondhatjuk, hogy baráti a kapcsolat. És igen, így adtuk a drótot, hogy van egy furcsán viselkedő vendégünk, és nem azon a néven foglalt, mint ahogy jött, és képzeld el, hogy egymaga jött, és ott hagyta a feleségét, de hát akkor minek jött. Úgyhogy voltak ilyen apróságok, amik ilyen apró jelek, de nem tudtuk, hogy pontosan ki az. És ezt az éttermet ugye úgy indítottuk el, hogy láttuk az igényt arra, hogy a vendégeinknek van egy mindennapos elképzelése, ahogy sétálnak a tóparton, csak beülnénk valamire, vagy egy gyors üzleti ebéd, vagy egy gyorsabb üzleti vacsora. Viszont amikor a nagy alkalom van, arra ugye előre foglalnak, gondolkoznak, és volt egy olyan időszak a Platán életében, akkor még csak egy éttermet működtettünk, a Platán éttermet, amikor ez egy nagyon büszke időszakunk volt, egyszerre volt degusztációs menünk elérhető à la carte, és még heti ajánlattal is váltuk a vendégeket, mint egy ilyen üzleti ebéd. Úgyhogy ott úgy szépen lassan hónapról, sőt azt mondhatom, hogy végül is ezt 3 évig működtettük így, tehát évről évre csempésztük bele azokat a plusz alapanyagokat, azokat a plusz csavarokat, hogy fejlődtek velünk a vendégeink is. Tehát, hogy akik törzsvendégek voltak, időről időre elkezdtek azért visszajárni, hogy megkóstolják ezt a menüt. Hogy na most akkor milyen csavar van benne. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon puhatolózó időszak volt, és láttuk, hogy igenis van igény arra, hogy legyen egy kicsit exkluzívabb, zártabb, bejelentkezés alapján működő fine dining étterem, és mellette pedig szükség van egy bisztró stílusú, lazább, nem minőségben rosszabb, hanem stílusra egy sokkal könnyedebb, kevesebb előkészületet igénylő, rövidebb történetre.
Milyen érzés volt az első csillag?
Ugye nem tudtuk, hogy mit fogunk kapni. Tehát csak annyi a Michelin részéről a kommunikáció, hogy kapsz egy meghívót a gálára. És megkaptuk a meghívót, kapott a Platán Gurmé étterem is, kapott a Platán Bistro is. Itt már örültünk, hogy legalább összeállt az emberek fejébe, hogy két éttermet viszünk, hogyha már mind a kettőt meghívják, és így mentünk el a díjátadóra. És ahogy kihirdették az egycsillagos éttermeket, és ugye nem voltunk közötte. Tehát a bisztrót kihívták, a bisztró abban az évben ajánlott lett, egyébként most már Bib Gulman, de közben pedig ugye kihirdették az egycsillagosokat, és nem voltunk közötte, de azt tudtuk, hogy kapunk valamit, és akkor ott ültünk Istvánnal egymás mellett, csak ránéztem, hogy ez most azt jelenti, és ő csak így bólintott, hogy szerintem igen.
Hogy megvan a két csillag?
Hogy megvan a kettő. Uh-huh. És mai napig tényleg liba bőrös a kezem, ahogy így bemozgatva 3D-ben a Platán felirat elkezdett jönni, és kirajzolódott, és hogy ahogy megkóstoltak minket idézőjelben, egyből kettőt kaptunk. És utána jött egy ilyen hatalmas foglalási hullám, egy 3 hónapra előre megteltünk időszak,
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy változott-e a vendégkör, a nyomás, a tempó a díjak után?
A nyomás olyan formán igen, hogy több vendég lett. És így ugye a vendégkör is bővült, viszont a srácok, akik dolgoznak benne, olyan szinten elvetemültek, vagy így elfogultak a minőség iránt, hogy...
Hogy abból nem engedtek?
Abból nem engedtek, uh-huh. Tehát hogy az nem volt, vagy az most sem nehéz, hogy ezt a minőséget tartani. Tehát vagy nem nehezebb, mint korábban. Viszont hozzá kell tenni azt, hogy maga a Michelin és az a boom, amit okozott azzal, hogy így felkerült a Platán még jobban a gasztrotérképre, vagy így a nemzetközi gasztrotérképre is, az egy nagyon meghatározó pont volt az étterem életében, és az volt az érdekes, hogy ugyanazt ette a vendég szerdán, és ugyanazt ette pénteken, csak közben csütörtökön odaadták a két Michelin csillagot. Tehát, hogy teljesen ugyanaz volt maga a vacsora élmény, és akik aznap este ott voltak, ott a kollégánk még fel is hívta nyilván erre a figyelmet, hogy na, ők most egy olyan étteremben ülnek, ahova, vagy ők elmondhatják magukról, hogy bejöttek egy étterembe, és egy két Michelin csillagos étterembe mennek ki.
Milyen arányban vannak hazai és külföldi vendégeitek?
Hát ugye több szegmensünk van, tehát hogy több lábon állunk, és így én most, mint Platán Tata tudok leginkább válaszolni erre a kérdésre, hogy borzasztóan vegyes. Tehát a fine dining, tehát a Platán gurmé étterem, amit a Kosztás csoporttal együtt üzemeltetünk most már egy éve, ott is még inkább azért a magyar vendégek dominálnak. A bisztróban ott azért úgy mondhatom, hogy körülbelül fele-fele az arány, de ez nem feltétlenül a turizmussal függ össze, ez azzal, hogy az ipari parkok azért nincsenek túl távol tőlünk, tehát a Tata, a Könnye, a Komárom, és talán még a Budaörs és Székesfehérvár és Győr is beletartozik, tehát hogy a cégekkel azért egy elég jó kapcsolatot építettünk ki, és ők ugye inkább a külföldi vendégeket hozzák. Úgyhogy azért az étteremben, a bisztró étteremben nem telik úgy el nap, hogy ne hangozna el idegen nyelvű szó, és ugyanez igaz a szállásunkra is. Tehát a nyári időszakban inkább magyarok, ősztől tavaszig pedig inkább külföldiek választanak minket. Hát a hétvégék azok, amik megborítják, mert azért rengeteg program van Tatán, ami miatt érdemes Tatára jönni, és azért Tatának most már szerintem nagyon színes a palettája, tehát tényleg mindenki megtalálja egy pár napra magát a városban, úgyhogy most már talán egyre több a családos is.
Hogyha vezetőként nézünk téged, most már több éve, miben vagy szerinted erős, és miben kellett mondjuk sokat tanulnod ezen az úton?
Hát még mindig tanulom, tehát azt nem mondhatom, hogy én megtanultam vezetőnek lenni. A nemetmondás és a nemetmondásnak a formája az egy fejlesztendő terület nálam, hogyha ilyen coach szavakkal szeretném megfogalmazni. Egyébként nemrég volt egy konfliktuskezelés tréningünk, így a vendéggel érintkező vezetőknek, például a szélszesünknek, vagy a HR-esünket is megkértem, hogy csatlakozzon, és a hotelt vezető hölgy is, Kriszta is beült. Úgyhogy nálam például ez a nemetmondás, vagy hogy nem feltétlenül mindig a kompromisszum a legjobb megoldás, ez egy ilyen fejlesztendő területem, de szerintem amiben én át tudtam venni a Platánnak a rezgését, az a minőség. Saját magam is ezt hiszem, és ezt képviselem, és azt gondolom, hogy tényleg ez a mi útunk. Ez a kompromisszummentes, tényleg magas minőség, és mellette a vendégnek a szeretete.
Vivian, van még egy nagyon fontos területe az életednek, amiről eddig nem esett szó, és ez a család. Mert hogy van egy 2 éves kisfiad. Miközben ugye, és tegyük hozzá, vezetőként 24/7-ben működő komplexumot irányítasz. Hogyan lehet ezt csinálni, jól csinálni, egyensúlyban tartani? Hogy állsz ezzel a kérdéssel?
Az egyensúly az egy nagyon kényes kérdés szerintem, és nagyon relatív. Erre is azt tudom mondani, hogy igyekszem jól csinálni. A család az, ami szerintem a legfontosabb. Tehát nem vagyok bent egyébként sokat, de minden nap egy kicsit, és minden nap jól el van valamelyik nagymamával.
Tehát napközben...
Napközben egy pár órát mindig vigyáznak rá a mamák, és egy borzasztóan nyitott kisrác, most már talán látszódik, úgyhogy szerintem így ez a kulcs, hogy, hogy ugye van, akit látnak, és van az egész támasz, ami mögöttem van, és ez pedig a család.
Mennyire változtatott meg az anyaság?
Türelmesebb lettem. Az biztos, hogy türelmesebb lettem, és talán az időmenedzsmenten is már javítottam, de még azért bőven van mind.
Igen, mielőtt leültünk beszélgetni, azért mondtad, hogy hajnalban már azért elkezded intézni a telefonokat, este későn még lehet, hogy leülsz e-mailekre válaszolni, tehát hogy azért ebben van kihívás.
Igen, de szerintem aki hasonló cipőben jár, az tudja, hogy ezt máshogy nem lehet. Tehát hogyha hogy 100%-ot minden területen folyamatosan nem tudsz adni, és fel kell osztani, hogy mikor hol adod magadból a 100 vagy néha kicsit többet.
Hogyha visszatérünk a szakmára, a vendéglátásra, akkor mennyire kell a vendéglátásba fektetett munkát hónapokban, vagy inkább években mérni, már hogyha a megtérülésről, illetve az ismertségről és az elismertségről beszélünk?
Hát a gyors siker szerintem nem feltétlenül állandó, vagy maradandó. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz út, amit a Platán kiválasztott.
Hát, mert hogy ha már a türelmet említetted,
igen,
akkor adta magát a kérdés.
Ez egy nagyon nehéz út, amit a Platán választott, mert magas minőséget adunk, komoly szakemberekkel, fókuszálva arra, hogy a work-life balance, ha már a coachképzésnél jártunk.
Mert hogy
járunk.
Említettük a 4 napos munkahétre való törekvést.
Tehát, hogy ezek
és egy 100 fős csapatról beszélünk.
Igen, ez egy nagyon lassú, és tényleg ez az ingoványosban így lépésről lépésre, óvatosan kipuhatolozva haladó történet. Szerintem hónapról hónapra tervezni lehet, de értékelni nem. És azt gondolom, hogy az a mozzanat, amit te ma megteszel, az nem biztos, hogy holnap, vagy egy hét múlva, vagy egy hónap múlva látszódik. Most, ha egy nagyon konkrét példát hozok, akkor képzeld magad egy olyan helyzetbe, hogy elmész valahova nyaralni, és ott van egy jó étterem, és ott eszel egy jót. Akkor ott kapsz egy olyan élményt, hogy én oda szeretnék majd visszamenni. És lehet, hogy nincs lehetőséged visszamenni a következő hónapban, mert egyszerűen csak nem élsz rá, de mondjuk az őszi szünetben, amikor visszagondolsz, hogy csak arra sétáltunk, és ott tettünk egy tök jót, akkor nézzük már meg, hogy bekövettem, még mit is tudnak, ők így mondják, hogy van szállásuk, meg tudunk menni fine diningba is, azért érdekel is minket ez a vacsora, akkor nézd, van egy komplett hétvégi csomaguk, vagy akár ősz végén jönnek a vadludak, ugye akkor a tatai tó tele van vadluddal, és a vadlud sokadalom az egyébként egy napra szervezett történet, de hogy a vadludak így nagyon sokáig itt vannak velünk, és hogy ez egy ilyen nagyon jó látványa, hogy hajnalban így több 10 000 vadlud van a tavon, és akkor ők így elrepülnek egyszerre. Tehát, hogyha úgy egyszer kaptál egy jót, akkor lehet, hogy utána, amikor már tervezed a programodat, vagy így a család programját, akkor lehet, hogy azt fogod mondani, hogy na, akkor elmegyek oda egy napra, vagy akkor aludjunk ott egy estét, vagy kóstoljuk meg a másik részét is. És hogyha akkor is jót kapsz, akkor utána úgy elkönyveled, hogy jaj, hogy nehéz bejutni, de hogy egyébként itt így nagyon figyeltek ránk, meg ugye milyen kedves volt a recepciós, meg ugye milyen jó volt a reggeli, meg milyen segítőkészek voltak. Tehát, hogy ezek így apró lépések, de összeadódnak, vagy apró dolgok, de összeadódnak, és lehet, hogy ebből a vendégből, aki csak evett egy jó fagylaltot nyáron, lehet, hogy jövő nyárra lesz egy 4 napos vendégünk. De ugyanígy az a vendég, aki csak bejött egy fagylaltra, és csalódott, az ő elvesztése nem biztos, hogy a következő hónapban fog megérződni. Lehet, hogy egy év múlva fogunk ott állni, hogy miért vagyunk kevesebben, vagy miért van kevesebb vendégünk. Tehát, hogy szerintem ezek azok az értékelések, vagy ezek azok a pontok, és itt most nem vagyok ezzel népszerű a csapatban, de nem feltétlenül a Google-re, vagy ezekre az értékelésekre gondolok. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk egyébként. TripAdvisor, Google, és de nagyon könnyen rá tudsz nyomni egy-egy látogatás után, hogy na, ez most 4 csillag, na, ez most 5 csillag, na, ez most 2 csillag, na, ez most... Tehát, hogy mennyire tetszett. De tulajdonképpen egyrészt nem is tudod, hogy mit okozol vele, vagy hogy az miért úgy volt, vagy hogy te... Tehát, hogy nem feltétlenül jársz utána, és szerintem ez így, aki hallja annak egy jó tanács, hogy próbálja meg első körben, ott helyben elmondani, hogy ha neki az ott az a valami nem tetszett, és nem utólag mondjuk azt mondani, hogy akkor ez egy csillag volt, vagy két csillag volt. Hála Isten, kevés ilyenünk van. De alapvetően napról napra, vagy hónapról hónapra tervezni lehet, szerintem értékelni nem szabad. Mi úgy is működünk, és ez így a vezetőségem belül egy ilyen hol támogatott, hol éppen kevésbé támogatott, hogy időszakokat, tehát minimum negyedéveket nézünk. Hogyha negyedéven belül van valami kiemelkedő mozgás, akkor arról azért beszélünk, de hát ennek az a feltétele, hogy nap mint napben vagyunk. Tehát, hogy látjuk azt, hogyha van olyan probléma természetesen, mondjuk egy áramszünet, amit azonnal le kell reagálni, de magát az eredményt azt én években gondolom, hogy megmutatkozik.
Hol látod magad ebben a vízióban, akár ebben az 5-10 éves távlatban? Mert egyébként beszéltünk arról, hogy a Covid sok mindent hozott és vitt, és nagyon nehéz volt tervezni. Lehet egyébként most nagyon jó, hogyha az embernek van egy 10 éves távlati terve, de mennyire lehet ebben a szektorban rövidebb távon tervezni?
Hát jelenleg nagyon sok buktató van. Tehát
nyilván gazdasági.
Akár a gazdasági, azért a vendéglétszám is hol emelkedni, hol csökkenni látszik, a költések is azért jobban meggondolják a vendégek, azt érezzük, hogy mit. Ennek van egy része, egy tudatos, egy fenntarthatósági törekvés, egy gazdasági ok talán, de inkább a következő egy-két év az úgy alakul. Tehát, hogy mindig ugye arra reagálunk, ami éppen jön, és ezt szerintem a Covid is jól bebizonyította, hogy nem küldtünk el senkit, együtt dolgoztunk, végigcsináltuk, többen lettünk a végére, mint a bezárások előtt. Az energiaválságra is szerintem nagyon jó megoldás született, hiszen mi minden egységünkben megújuló energiával fűtöttünk már előtte is. Tehát, hogy ez nem egy reakció volt, hanem nekünk ez így a távlati terveinkben benne volt, hogy a fenntarthatóság kapcsán nem csak természeti szempontból, hanem gazdasági szempontból is, ez egy fontos dolog, hogy mi szerettünk volna már évekkel ezelőtt áttérni erre a fűtésmódra, és mikor jött az energiaválság utána, nekünk tulajdonképpen nem nagyon kellett átalakítanunk a fűtésünkön semmit, mert hogy mi már úgy fűtöttünk.
Mi a következő egy-két év akcióterve akkor?
Igen, a következő egy-két év, most itt az elmúlt egy-két évben ugye a napelem parkunkat bővítettük, a napelemeket szereltük föl és helyeztük üzembe, a nagyobb energiaigényű egységeinket kivittük a város szélére, tehát volt egy ilyen racionális átszervezés a dologban, és ez részben mint fenntarthatóság, mint a természeti értékek megóvása érdekében tett lépés, részben pedig az abszolút gazdasági lépés is volt, és így most a nagyobb energiaigényi egységeink, mint például a cukrásztermelőnk, a péktermelőnk, ezek napelemmel működnek, ugyanúgy, ahogy a kertészetünkben is ugye van ez az üvegház, amit említettem, és azt is megújuló energiával fűtjük. Tehát, hogy ezek olyan apró lépések, amikre az elmúlt években volt szükség, és ezeket a következő egy-két évben tökéletesítenünk kell, fejlesztenünk kell. A saját farm projektünk is egy ugyanilyen lépcső, hogy kísérletezésként kíváncsiságból elindítottuk, és most már ez az 5. éve, hogy működtetjük, úgyhogy ebbe az irányba is így szépen lassan fejlődünk, de egyre több marhánk van, tehát hogy ez is így egy ilyen egyre stabilabb és kiszámíthatóbb lábunk. És hogy a következő egy-két év most per pillanat milyen akadályokat vagy lehetőségeket hoz, az alakul, hogy akár a vendégeink mit fognak kérni, de én azt gondolom, hogy kell egy hosszabb távú vízió, hogy végül is miért csinálod. És személy szerint az egyik vízióm ez a bebizonyítása, hogy a minőségnek igenis van létjogosultsága, és ez, amit mi képviselünk, ez kell, tehát hogy erre van igény, és erre lesz is igény. És hogyha hosszabb távon, akkor én tényleg azt hiszem, hogy a város, vagy a környék szereplői, vagy akár ha Magyarországot nézzük, annyira sok jó hely van most, és annyira sok jó kezdeményezést indult, és olyan jó látni, hogy például a kollégák is, akik dolgoztak velünk, és most már ez egy törvényszerűség, hogy az ember egy idő után el akarja kezdeni csinálni a sajátját, hogyha van benne egy ilyen motiváció, akkor igen, azt meg kell ugrani, és megcsinálja, és jó, és működik, és tele van, és bővülni akar, és tehát, hogy ezek mind-mind jók, és a most lévő gyakornokokból vagy tanulókból is ki tudja, hogy mondjuk egy 10 éven belül mikor fogod állni elénk egy 26 éves rác majd, hogy én szeretném megnyitni a saját helyemet, és hogy majd akkor várunk titeket, és nézzétek meg, hogy mit csináltunk. Tehát hogy szerintem így kicsit egy ilyen edukációs, kicsit egy ilyen mentorálós, kérdezve, hogy vajon nekünk, vagy nekem, vagy mint platán milyen szerepünk van ebben az egészben. Mi így megyünk előre, kompromisszummentesen magas minőséget képviseljük, és hogy ez talán motivációt ad a többieknek is.
És ami nekem még nagyon tetszett, hogy az akadályok mellett egyből a lehetőségeket is említetted, úgyhogy...
Igen, én az örök optimista vagyok, úgyhogy...
Akkor zárjuk így ma ezt a beszélgetést, legyen ma ez a végszó. Vivian, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Varga Vivian, a Platán Tata Komplexum vezetője volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.